Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Volt egy olyan pillanat, amikor a portán takarítani kellett, és véletlenül a milliós világból jó pár kötegnyi pénzt találtam, mert hogy valaki elraktározta nagyon gondosan a családból, és aztán rájöttem, hogy most már szuvenírnek is akár beillő bankjegyek birtokosa lettem. Mibe mentsük azt, ami menthető? Hol áll meg az érték leginkább? Egy olyan világban, ahol vámháborúk törnek ki, aztán vámbékék, aztán megint lesz egy kis vám csetepati, szóval a vámok körül forog majd a mai tetőterasz, és Rácz Béla Gergely közgazdásszal, egyetemi docenssel, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatójával beszélünk arról, hogy mit is akarunk tulajdonképpen itt a vámmal. Kolozsváron a vám annak idején itt volt a feleken, ott vámolták a beérkező árut. Mi meg most itt az amerikai kezdeményezésű vám csatákkal vagyunk elfoglalva. Hát köszönöm, hogy együtt lehetünk egyrészt, másrészt honnan kéne elinduljunk? Melyik a kályha, hogy megértsük ezt a vámos történetet? Mikor jelentek meg az első nagy viták vagy feszültségek nemzetközi szinten vámügyben, és hogyan illeszthető be a mostani epizód ebbe a történetbe?
Igen, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon érdekes történet, és azt gondolom nehéz megtalálni a kályhát ebben a történetben, de hogyha a makroökonomia kurzusokra gondolunk, vagy az alapgazdaság politikai összefüggésekre, akkor azt gondolom, hogy a Smoot-Hawley vámok az 1930-as években, az egy nagyon ékes példája annak, és ezt tanítjuk is, hogy miért nem működnek a vámok, és hogy a vámoknak a bevezetése az miért egy zérőszegű játék, tehát hogy gyakorlatilag amit az egyik elveszít, azt a másik nem nyeri meg, hanem gyakorlatilag mindenki veszít, tehát nem egy zérőszegű játék, hanem gyakorlatilag mindenki veszít. Ugye 1930-as években egy amerikai szenátor és képviselő azzal próbálták az amerikai gazdaságot, leginkább az ipart és a mezőgazdaságot felvirágoztatni, hogy 20 000 termékre bevezettek vámokat. Megjegyzem, hogy azok a vámok a mostaniaknál alacsonyabb szinten voltak. És hogy hát nyilván ennek a következménye már akkor egy vámháború lett, tehát hogy ugyanez az egymásra a licitálés a vámokra. Visszaesett a kereskedelem, akkor a világkereskedelem több mint 60%-kal esett vissza, tehát hogy vannak történelmi példáink erre, ez egy hatalmas visszaesés, 60%. Uh-huh. És ráadásul a munkanélküliség is nőtt, tehát hogy aztán később Roosevelt elnök hangosan és nagy csindalattával igyekezett ezeket kivezetni, mert hogy nem jött be. Tehát én azt gondolom, hogy a vámoknak ez volt egy ilyen, hogy amikor már a világkereskedelem az valóban globális volt, ez volt az első vagy legnagyobb olyan próbálkozás, amire történelmi dokumentumok meg más nemzetközi statisztikák is léteztek, és hát ugye ezt tanítjuk, meg tanítják az egyetemeken, hogy hát ez egy esettanulmány, egy példa arra, hogy mi történik akkor.
Hogyan nem kell.
Hogyan nem kell. De hogy vannak még vámok későbbiről, még két példát mondanék, ugye, hogy közeledjünk ugye a kályhától a szoba közepéig, hogyha úgy tetszik. Ez a következő az későbbiekben volt, az a második világháború után, ugye ezt, amit úgy nevezze a szakirodalom, hogy chicken war, vagy csirkeháború, ami gyakorlatilag abból kezdődött, hogy akkor ott a vámokat Európa vezette be először, amúgy. Második világháború után Németországban nagyon drasztikusan, nem tudom, hogy miért, de megnövekedett a csirkehús iránti igény, és akkor az Egyesült Államokból importálták a csirkehúsnak a nagy részét, és hát nyilván azt mondták Németországban, hogy hát ez egy méltánytalan állapot, és megvámolják az Egyesült Államokból importált csirkét, akkor 1,65 dollárról, ugye nyilván német márkába az ára az megnövekedett 2,25-re, és megfeleződött valóban az amerikai csirkeimport. Viszont az amerikaiak akkor szintén válaszoltak erre, és a német furgonokat vámolták meg 25%-os adóval, még egyszer a második világháború után volt, és a történetnek az egyik, mert ennek is van egy tanulsága, a tanulsága az az, hogy még mindig érvényben van az Egyesült Államokban az európai furgonokra bevezetett bevezetett 25%-os vám. Tehát nagyon nehéz egy már bevezetett vámot kivezetni. És hogyha ezt a játékot, ami még egyszer nem egy zéró összegű játék, elkezdjük, akkor azok sajnos negatív hatásokkal vannak a legtöbbször, legalábbis a történelmi példák alapján, és nagyon nehéz kivezetni. És a harmadik példa, hogy közelebb érjünk a jelenkorhoz, ugye Trump már 2018-ban is bevezetett vámokat, már ott is van nem is egy történelmi távlat, de már ott is van egy távlat, és ott a mosógépekre, az Európából importált mosógépekre vezetett be vámot többek között, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy mi lett ennek a következménye az Egyesült Államokban. Nyilván van, az egyik következménye az lett, hogy teremtődött 1600 munkahely, vagy 1800 munkahely, bizonyos vállalatok elkezdtek mosógépeket az Egyesült Államokba gyártani, de 1800 munkahelyen teremtődött, és háztartásonként is valami pár százmillió dollár vámbevétel, de megemelkedett a mosógépeknek az ára. Nem csak az importált mosógépeknek az ára emelkedett meg, hanem az Amerikában gyártott mosógépeknek az ára megemelkedett. Megemelkedett a szárítógépeknek az ára, noha azokon sem volt semmi vám. Tehát egy átlag amerikai háztartás, ugye a 2018-as Trump vámoknak köszönhetően nagyjából éves szinten olyan 700 dollárral fizetett többet a különböző úgymond javakért, miközben 1800 munkahely teremtődött meg. Ha ezt elosztjuk ezeket a számokat egymással, akkor abból ugye az látszik, és akkor alacsony vámok voltak relatív kevés dologra, hát mondom, mosógépeket, meg az alumínium, acél és egyebekre. Hogyha kiszámoljuk, hogy ez hány munkahelyet teremtett versus mennyi társadalmi költsége volt, akkor az jön ki, hogy egyetlen egy teremtett munkahely, amit ezek a vámok teremtettek meg az Egyesült Államokban, az olyan 900 ezer dollárba került. Ez egy, a vámokkal így lehet munkahelyeket.
Hát ez egy luxus állás.
Ez egy luxus állás, és nagyon drága formája a munkahely teremtésnek, miközben sokkal olcsó formái is vannak. Tehát ezek azok a történelmek, hogy csak hármat mondjak, ugye a nagyon múltból, a kicsit közelebbi múltból és a közel múltból, hogy milyen tapasztalataink vannak a vámokkal. Mindenki veszít rajtuk, inflációt okoz, és alapvetően nem segíti a gazdasági növekedést, nem csökkenti azt is, miközben vannak előnyei, sokkal több és erősebbek a negatív hatásai ezeknek.
Ez a tetőterasz.
Na most Donald Trump nem véletlenül nyúlt ehhez, vagy tanácsadói hatásra valószínűleg döntött így. Van és hivatkozott több ízben arra a helyzetre, ami hátrányos az Egyesült Államok szempontjából, jelesen, hogy van egy negatív mérleg, ugye, egy külkereskedelmi mérleg, amit ő ezekkel az eszközökkel próbált, vagy legalábbis úgy gondolja az adminisztráció, hogy ez a megoldás, vagy az egyik megoldás, vagy a megoldás egyik része, ha finomabban fogalmazok. Lett volna más eszköze arra, tehát működik-e az, hogy előzetesen felkéri a feleket rendre, vagy csomagban, régiónként, hogy akkor üljünk letárgyalni, beszéljük át. Van erre példa, vagy van ennek egyáltalán ennek a kérdésnek, amit felvetettem, értelme?
Abban igaza van Trump elnöknek, és számára ez egy rendkívül fontos mutató, hogy hogyan alakul a külkereskedelmi mérleg. A külkereskedelmi mérleg az egy nagyon egyszerű mutató, az azt mutatja meg pénzben, Amerika esetében dollárban kifejezve, hogy mennyivel többet importál értékben az adott ország, mint amennyit exportál. És az Egyesült Államoknak egy jelentős külkereskedelmi mérleg hiánya van a világ összes többi részével, de ha ezt lebontjuk, akkor értelemszerűen Európával, Kínával legnagyobb, ugye ez nyilván
ez
Kínával.
A jelentős, ez mit jelent? Aggasztó, ahogy elcsúszott ez az egyensúly, vagy még kezelhető, akár úgy is, hogy nem nyúlunk feltétlenül a vámokhoz, hanem egyéb eszközökkel, vagy technikákkal?
Én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy Kínával hogy néz ki, mert őt leginkább Kína az, amelyiket célkeresztjébe vette Trump elnök, ez a külkereskedelmi mérleghiány. Nem nevezném aggasztónak, mert az látszik, hogy folyamatosan növekedett ez a hiány, de úgy növekedett, hogy közben az amerikai export is növekedett Kína fele, csak a Kínából származó import az Egyesült Államokban az gyorsabban növekedett. Én ezt nem tartom aggasztónak, hogyha csak gazdasági számokban és összefüggésben összefüggésekben beszélünk, de nyilván ugye nem lehet leválasztani a gazdaságot a különböző társadalmi történésekről,
politikai kalkulusoktól,
vagy a világhatalmi törekvésektől, és hogyha ilyen szemüvegen keresztül nézzük, akkor én azt gondolom, hogy a külkereskedelmi mérleghiány, és az, hogy az Egyesült Államok, mert ez azért van, mert az Egyesült Államok ipara az fokozatosan leépült, amit nem föltétlenül úgy kell érteni, hogy nagyon sok gyár bezárt, nyilván ilyen is volt, hanem a jelentőségéből veszített, illetve mondjuk Kínának, meg a világ
vagy
többi részének az ipara gyorsabban.
Esetleg ugye csökkentett, és átutalt szerelő műhelyeket, akármit, utómunkálatokat. Na de most a kérdésem az, hogy ha abban gondolkodik, mert ezt mondta ő maga is, az elnök, hogy azt várom, hogy jöjjenek a befektetők hozzánk, és akkor csend lesz, jöjjenek hozzák ide, telepedjenek át. Hát én nem tudom. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép retorikai fogás, de nem látom annak életszerűségét, hogy most megszeppent befektetők hirtelen átmennek a nagyvízen, csak azért, hogy hagyják őket békén.
Gyakorlatilag már a COVID is ráébresztette a vállalatokat arra, hogy ezek a nagyon hosszú ellátási láncok, ezek problémát okozhatnak. Tehát, hogy egy kicsit a vállalatok maguktól is rájöttek arra, hogy ezeket az ellátási láncaikat, ezeket érdemes rövidíteni, és a COVID, illetve már az azt megelőző pár években megjelent egy olyan fogalom, amit egyre gyakrabban használtunk és találkoztunk vele, az a reshoring, ugye angolul, és ennek nincs is magyar fordítása, ami a vállalati gyártóegységek visszatelepítését jelentette, ugye az offshoring, amikor az amerikai vállalatok Kínába, Indiába kitelepítik, a reshoring, amikor visszatelepítik. Ezek természetesen történnek. Nagyon nehéz erre...
De történnek is? Vagy csak elindult róla egy diskurzus?
Elindult egy diskurzus, és bizonyos esetekben meg is történt. Nyilván nem változott meg a globalizált világrend, de hogy ezek a folyamatok, ezeket a gazdasági törvényszerűségek és a gazdasági egyensúlyok kell, hogy adják ezeket a folyamatokat, és az a természetes, és az szolgálja a legnagyobb jólétet. Na most Trump, visszatérve a kérdésre, hogy Trumpnak ugye ez megvalósulhat-e egyáltalán ez a terve, hogy Amerikát úgy virágoztatja fel, Amerika most is a világ első számú és legnagyobb gazdasága, a világ GDP-nek a 25%-át teszi ki egymagában. Tehát, hogy azért nem beszélnék arról, hogy az Egyesült Államok elszegényedett, vagy az árva gyereke lett a világnak, mert természetesen nem, de visszatérve arra, hogy tovább virágozhat, vagy nagyobb mértékben virágozhat fel Amerika, én azt gondolom, hogy 90%-os valószínűséggel nem. Ahogy a 2018-as Trump által bevezetett vámokat is említettem, valóban teremtett, ugye mondjuk pár ezer munkahelyet, de közben meg olyan hatalmas társadalmi költségei voltak, hogy azt a társadalom nem biztos, hogy meg akarja fizetni. Ez az egyik történet. A másik történet, hogy ez megint egy nagyon egyszerű közgazdasági összefüggés, hogy szintén a második világháború után teremtett amerikai világrendnek a része az, vagy következménye volt az, hogy az amerikai dollár a világ első számú tartalékvalutája lett. Ami azt jelenti, hogy a világnak a különböző országai, azoknak a nemzeti bankja elsősorban, vagy nagy részben dollárban tartja az eszközeinek a nagy részét.
Sőt, ez azt jelenti, hogy nagy kereslete. Unciáját is dollárban adják meg.
Pontosan, és az elszámolásoknak is a nagy része dollárban történik. Ez azt jelenti, hogy a dollárnak egy jelentős kereslete van. Ez azt jelenti, ennek következménye áttételesen az is, hogy a dollár az erős. Ez a dollár erősségét gyakorlatilag és a biztonságát is az jelenti, hogy a világnak ez az első számú tartalék valutája. Na most egy erős dollár, vagy egy erős bármilyen nemzeti deviza, az soha nem kedvez az exportnak. Az exportnak ugye a gyenge nemzeti deviza kedvez. És a probléma is, ezért is, hogy természetes vagy gazdasági értelemben magától értetődő az a kereskedelmi hiány, amivel az Egyesült Államok jelen pillanatban bír, hogy egy erős dollár, aminek történelmi okai vannak, és ez számtalan szempontból kedvezi az Egyesült Államoknak, egy erős dollár, az nem támogatja az exportot.
Tehát ez nem Biden és nem négy éves turnusok termése, ami most kialakult, hanem ez egy mélyebb és kronológiailag nagyobb ívű történetnek a következménye.
Így van, és egy, még egyszer, és egy olyan világrendnek, amit az Egyesült Államok maga teremtett meg, és a világ többi része nyilván a saját érdekét is szem előtt tartva elfogadta, és így működött a világ gyakorlatilag az 1940-es évektől, amikor a Bretton Woods szerinti rendszerben működött a 70-es évekig, aztán a neoliberális világrend is ugye a 80-as évektől a szabadkereskedelmet helyezt előtérbe ennek az összes előnyével és hátrányával együtt, és mindegyikben benne volt az, hogy ugye a dollárnak ez a kiváltságos helyzete, és ennek viszont következménye az, hogy az Egyesült Államok az nem föltétlenül egy olyan gazdaság, ami az ipari termelésre és az exportra van beállva. Na most ezt az ellentétpárt, hogy erős dollár és első számú tartalékvaluta a dollár és erős ipar, mert ezek közül egyet lehet választani, és az Egyesült Államok letette a voksát korábban valami mellett, és ennek számtalan féleképpen haszonélvezője volt, de még egyszer itt van egy átváltás, egy trade-off, ha egyiket választjuk, a másikat nem választhatjuk. Most Trump azt gondolja, és van egy gazdasági ideológusa, aki elhiteti vele, hogy lehet azt, hogy a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Hogy mondjam, a kockáspapír bármit megbír, a valóság meg nem biztos.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Vannak egyértelmű és republikánus körökből, vagy Trump közeli körökből érkező kritikák. Nem is finomkodó hangnemű, ugye tartózkodó vélemények, vagy akár élesebbek is. Ezek, meg a 18-as nem föltétlenül, de már ugye számszerűen igazolható tapasztalat nem vezetnek oda, hogy akkor mégiscsak átgondolja menet közben. Mert most Trumpról sok mindent lehet mondani, azt, hogy egy nagy póker játékosnak gondolja magát, meg hogy szereti az ilyen típusú rizikókat, de hogy ha sorozatosan jönnek ezek a jelzések, és gondolom, hogy ez a 90 nap arról is szól, hogy persze a játék része egy kicsit beijesztem őket, akkor majd elkezdünk tárgyalni, sőt valószínű, hogy éppen most, amikor beszélünk, már valahol folynak tárgyalások két oldalúak. Na jó, csak ezzel megint oda jutunk, mint a Esztena, meg a juhász, aki azt mondja, hogy jön a farkas. A végén az emberek nem fognak. Az emberek, akik ugye a partnerei, azt fogják mondani, amit például Xi elnök nem csak mond, hanem tesz. Elmegy Dél-Kelet-Ázsiába. Vietnám, Laos és Malézia már ott vannak a menüben.
Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes és hazád játék. A vámoknak ugyanis a szerintem Trump szemléletében és az elvek vagy működése szerint is az egyik legnagyobb erejük az nem az, hogy az ipart azt újra fellendítik, vagy kormányzati bevételeket generálnak. Nyilván áttételesen lehet, hogy ebben is valamilyen részük van, de még egyszer közben sokkal többet veszítünk a másik oldalon, hanem ami szerintem a vámokban a legerősebb, és ezért szereti őket Trump elnök is, a kedvenc szava az, hogy tariffs, vagy vámok, mert ezzel van egy olyan alkupozíciója és alku lehetősége, amit nem lehet kikerülni. Tehát, hogy ezek a vámok, ezek minden
mindenkinek éppen kikerüli. Rosszabb. Éppen kerülőfélben van.
Azt még én azt gondolom, kerülőfélben van, de nyilván ő is egy nagy játékos. Ugye én azt gondolom, hogy most mindenki a legjobb játék képességeit próbálja meg bemutatni, és ez egy hatalmas póker játszma a világpolitikában, aminek az a baj, hogy szerintem pontosan a lakosság, meg mi leszünk az elszenvedői, hogyha nem jön be, vagy nem úgy jön be, ahogy mondjuk mi szeretnénk. Ezzel ültet az asztalhoz mindenkit, és azt gondolja, hogy a vámokkal az, hogy ezeket bevezeti, és csak bizonyos nagyon erős feltételek mellett hajlandó eltörölni, vagy lecsökkenteni ennek a mértékét, azzal ő olyan szerződéseket, olyan egyezményeket tud kiharcolni, ami az Egyesült Államok számára erőnyös lesz, és gyakorlatilag ezt az összeférhetetlenséget, amiről az előbb beszéltem, képes valahogy összeférhetővé, vagy kibékíthetővé tenni.
Tehát a nyersanyagpiacra pályázik tételesen, hogy ott ugye lényegében az Ukrajnával való tárgyalások is, nem is tarifa meg vámolás, hanem ott egy már létező kényszerhelyzetben akart profitálni.
És ezt mutatja minden. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy még aminek ebben szerepe van, az, hogy, és az Ukrajna kapcsán szerintem az is benne van, hogy azért is akarja ezt minél hamarabb megoldani, mert nem Oroszország jelenti számára a veszélyt. Oroszországgal valahogy rendbe akarja hozni a kapcsolatokat, és nem zavarja, hogyha ebben a játszmában pont Ukrajnát beáldozza, mert számára Kína az, amire ő erőfeszítést és figyelmet kíván szentelni, mert számára nem Oroszország jelenti a veszélyt, elsősorban, hanem Kína. Mert ugye ebben az iparosodásban, miközben az Amerikai Egyesült Államok ipara az fokozatosan egyre inkább veszített a versenyképességéből, ha úgy tetszik, leépült, Kína ipara pedig egyre inkább felépült, és az iparnak a szerepe egyrészt a gazdaság működésében is nagyon fontos, de hogyha egy háborús logikában gondolkozunk, ami én azt gondolom, hogy már egyre kevésbé elkerülhetetlen, akkor az nagyon fontos, hogy van-e ipar, mert a szolgáltatókat nem lehet átállítani harci fegyverek gyártására, de az ipart, az autógyárakat, a különböző ipari létesítményeket meg át lehet állítani arra, hogy mondjuk háborús eszközöket gyártson. Hogyha a világiparának Kína fogja adni az 50%-át 2030-ra, amilyen prognózisok
az
voltak.
Itt van a szomszédban.
És itt van a szomszédban, és közben az Egyesült Államok meg kevesebb, mint 10%-át fogja adni a világiparának, akkor ez egy ilyen típusú világhatalmi logikában is egy olyan helyzet, amit nem biztos, hogy meg akar, vagy meg tud engedni magának az Egyesült Államok. Tehát még egyszer, ami most az a játszma, ami a gazdasági asztalon működik, én azt gondolom, és számos jel mutat arra, hogy a sokkal többről szól, mint arról, hogy mi történik a gazdaságban. Ráadásul úgy, hogy látható az Egyesült Államok gazdaságára nézve, hogy rövid távon ezeknek a vámos bejelentéseknek, visszavonásoknak, fenyegetéseknek, megbocsátásnak, újbóli fellángoló haragnak nagyon negatív hatása van. Ugye az amerikai tőzsdék azok jelentős visszaesésben vannak, és ezekkel a vámokkal, amiket eredetileg bejelentett Trump, de hát már nehéz követni, hogy most éppen melyik országa hány százalék és hány napra van felfüggesztve, arra voltak gazdasági szimulációk, és azok azt mutatták, hogy ez egy Egyesült Államok GDP 2025-ös GDP növekedéseit 1,5%-kal, ami egy hatalmas
már most annyival
érinti majd. De ez miközben Európa gazdaságát csak 0,6%-kal érinti. Tehát rövid távon Amerika nem nyertese ennek, hanem vesztese, ezt ő nyilván tudta, de valamilyen jövőbeli nyereség reményében.
Hát egyelőre az arany 6,6%-kal lett drágább egy héten belül. Ez azért hát irányadó, vagy legalábbis valamilyen szinten része a képletnek, de van egy ilyen vagy legalábbis én ezt olvastam teljesen kívülállóként, de érdeklődőként, hogy itt az a gond, hogyha a befektető elkezd kifele vonulni, tehát nem a mostani döntések, meg hogy kapkodjuk a fejünket, meg nem tudjuk, mit évők legyünk, mert mi a sajtó is el vagyunk tájolódva, mert egyrészt nincs közgazdasági hátterünk sokunknak, másrészt olyan gyorsan zajlanak, hogy állandóan itt kéne legyen egy szakember nekünk talonban. Tehát, hogy nem az van, hogy most nagy a kavar, hanem hogy ennek az a nagy veszélye, hogy középtávon nem fog leállni ez a kivonulás, ez a tartózkodás, az ilyen bizonytalan gazdasági piaci környezetben a befektető nem érzi jól magát, és akkor elvonul. És hogy ezt viszont nagyon nehéz, legalábbis ahogy én érzékeltem a szövegből, nagyon nehéz olyan kormányzati döntésekkel temperálni ezt a félelmet, hogy megálljon ez az exódus.
Ez így van. Nagyon, nagyon jó szóra tapintott rá azzal, hogy a bizonytalanságot emlegette, ugyanis közgazdászok tudják ezt, az összefüggést, hogy a kockázat az alapvetően jó. Mert a kockázatnak a következménye a hozam. Ugye ez a kockázat-hozam összefüggés. Mindig magasabb kockázatot vállalunk, és vállalnak általában a gazdaság, a reál gazdaság szereplői, annál magasabb a hozam ígéretük, nyilván annál alacsonyabb valószínűsége. Tehát a kockázat az kalkulálható. A kockázat egy jó dolog. Amitől viszont menekülnek mindenki, és mindenki nagyon úszkodik, az a bizonytalanság. Mert a kockázat az azt jelenti, hogy különböző eseményekhez bizonyos valószínűségeket tudunk társítani, a bizonytalanság meg az, amit most látunk, hogy ma bejelentik, holnap visszavonják, holnap után egy másik számot mondanak, amire gyakorlatilag semmi.
Tehát egy fluktuáló kockázat grafikonról beszélünk.
Igen, csak még egyszer, a bizonytalanságnál nincsenek, nem semmiféle erőláthatóság nincsen, és nincsen sem, nem tudunk valószínűségeket társítani az eseményekhez, míg a kockázatnál valószínűségeket tudunk társítani hozzá. Tehát ez a bizonytalanság, ez a reálgazdaságnak és a bizalomnak is mindenféleképpen nagyon rosszat tesz, és ennek a következményeit látjuk most rövid távon.
És tényleg jönnek kifele, vagy ez csak így egy előrevetítés volt, hogy ha így folytatja, akkor ez a folyamat, ez úgy igen életszerűnek tűnik.
Ez számtalan adatsorból látszik amúgy. Tehát, hogy beszéltem a dollárnak a kiváltságos helyzetéről, a dollár egy olyan valuta, amilyen a világon csak egy van, éppen ezekről a korábbi egyezményeknek köszönhetően, meg annak a gazdasági világrendnek, ami most már második világháború után különböző formáiban, de fennáll. Ezért a dollár az nagyon különösképpen viselkedett, és egy olyan stabilitása volt, amilyen kvázi garantált volt, és mindenki számára egyértelmű volt. Na most, hogyha ezt megnézzük, akkor a dollár is elkezdett úgy viselkedni, mint egy olyan államnak a valutája, amelyikre mondjuk a bizonytalanság jellemző. Tehát, hogy számtalan olyan akár devizárfolyam mutató, vagy gazdasági mutató van, gyakorlatilag a legtöbb, ami azt mutatja, hogy ennek az ilyen típusú politikának rövid távon nagyon erős negatív következményei vannak az Egyesült Államokra nézve, de az európai gazdaságra nézve, meg egyszer a kínai gazdaságra nézve, mert ugye ők a nagy versenytársak. Tehát még egyszer mondom, rövid távon mindenki, de mindenki veszít ezen. Kérdés az, hogy lesz közép és hosszú távon.
Igen, rögzítsük ezeket a fogalmakat, hogy rövid, közép és hosszú táv. A mi témánk szempontjából az milyen időintervallumokat jelent?
Ugye az, hogy határozzuk meg a rövid és középtávot, az attól is függ, hogy milyen típusú döntések születnek, és azok a döntések mennyi ideig állnak fenn. Innentől kezdve, hogy...
Jó,
hogy
de hát azért van egy...
Rövid távnak én mindenféleképpen egy éven belüli periódust mondanék, és középtávnak olyan 1-3 év, és hosszú távnak ugye 3-4 év fölött. Rövid távon viszont ez az egy éven belüli periódusban az amerikai gazdaság a vámok okán nagyon sokat fog veszíteni, még egyszer a növekedési potenciál 1,5%-kal.
Jó, de ha ő a mandátumban gondolkodik, és azt mondja, hogy én ezt bevállalom mindenféle előbb vázolt rizikójával együtt, mert én egy ilyen típus vagyok, viszont hát perspektívában gondolkodom, és a mandátumom végére akarok egy jó mérleget bemutatni, tehát akkor tulajdonképpen a kalkulus időben is, amennyiben bejön, igazolhatja őt. Tehát beírnek a mandátum végére azok a vélt vagy várt pozitív fejlemények, amelyekre alapozva elkezdett sakkozni itt. Vagy
előfordulhat, igen, gyakorlatilag igen, előfordulhat. Ugye említettem az ő ideológusát, most mindenki ezt a szerzőt olvassa, Steven Mirennek hívják, és írt egy cikket arról, hogy szabad fordításban a címe az, hogy a felhasználói utasítás arra, hogy hogyan lehet a nemzetközi kereskedelmi rendszert újraépíteni. Tehát még egyszer nagyon szabad fordításban ez ennek a műnek a címe.
Hát forradalmi
ez egy
cím, a cím.
Forradalmi a cím, forradalmiak azok az összefüggések. Nyilván egy olyan közgazdász írta, akinek azért megvan a tudása, tehát nem egy pék írta ezt a cikket, ez értelemszerűen.
De ezt az egyetemen csak így a kollégák között beszélik meg a szakik, vagy akár egy szünetben, egy szeminárium szünetében is téma?
Egy szeminárium szünetében is lehet ez téma. Ez egy érthető és abszolút, nyilván angolul van, de azt hiszem megvannak a fordításai is, egy nem túl hosszú szöveg, és akinek már megvannak a mondjuk 3-4 éves gazdasági képzése, az már tud vitázni ezekről a kérdésekről. Még egyszer, a kockás papíron van egy olyan szenárió, hogy ezek a számítások, vagy ebben a cikkben leírt lépések, aminek ez a vámháború által teremtett bizonytalanság egy lépése, és ez egy kiváló alkupozíciót ad az elnöknek azért, hogy olyan egyéb eredményeket érjen el, amivel újra tudja szervezni ezt a kereskedelmi rendszerét a világnak, és hogy már ne csak a Bretton Woodsról beszéljünk, hanem mondjuk a Mar-a-Lago-i egyezményről. Annak van egy valószínűsége, tehát hogy le lehet azt vezetni, hogy ez hogyan jön be, viszont még egyszer mondom, a probléma az az, hogyha nem jön be, akkor nagyon sokan fognak nagyon sokat veszíteni. Ha bejönnek az Egyesült Államok mindenféleképpen nyertesként, és Trump elnök gyakorlatilag egy győztes vagy nagy diadalokat
igazi államférfi.
Igazi államférfiként vonul be a történelembe, viszont én azt gondolom, hogy egy 10%-os valószínűséget, hogy egy számot mondjak, egy nagyon alacsony valószínűségért ennyi mindent kockáztatni, az nem egy igazi államférfihoz méltó tulajdonság, és még egyszer, ha be is jön, akkor is az, amit kockára tett, az nagyon sok és nagyon veszélyes, lévén, hogy mindenféle közgazdasági számítás alapján nagyobb valószínűsége van annak, hogy ez nem fog bejönni.
Mit léphet Európa, illetve lehet-e ugyanúgy, ahogy Xi elnök elkezdett, gondolom nem csak szimbolikusan, mert azért ott egyezményeket írtak már alá Vietnámmal, meg a többiekkel, és valószínű, hogy ezek nem csak papírok. Persze van üzenet értékük is, de hogy tehát Kína azt mondta, magyarán, ahogy én értettem, úgy reagált, hogy szomszédságpolitika. És akkor, bár az ausztrálok azt mondták, hogy köszönik, ők elég jó távoli szomszédot nem kérnek belőle, de az ott van India, rendezhetik ugye egymás közt a feszült viszonyt, ott van még jó pár olyan partner, maga Japán, miért ne Dél-Korea is, hiszen most már feszült lett Washington és Seoul viszonya, pontosan azért, hogy ki mennyit fizet például a biztonságért, ugye ez felvetődött, és ugye ez érdekes módon, hogy bejött a biztonsági tényező ebbe a nagy csomagba. Tehát most tényleg nem csak a vámokról beszélünk, hanem hogy mit miért, hiszen az európai meglobogtatott kivonulásról is azt mondta, hogy depends. Tehát, hogy lehet, hogy nem, ha megegyezzünk másfelől. Marad a 10 000 katona, de annak lehet, hogy ára van. Amúgy ez egy így kívülről egy izgalmas, csak hogy a mi bőrünk is vásáron van. Mennyire tud Kína úgy nyitni, mert ugye volt egy ilyen feltételezés is, hogy a következő periódusban akkor Kína elönti még jobban Európát, olcsó és még olcsóbb áruval, és ugye ez nem biztos, hogy jó, de hogy mennyire ismeri fel azt Kína, hogy neki most pillanatnyilag talán éppen az EU-val kéne valamiféle, ha nem is kartelezés, de ilyen kvázi meg nem támadásít, ugye? Tehát amíg jön a mumus a tengeren túlról, addig itt mi próbáljunk valamiféle kármentést megszervezni közös. Ez működik az ilyen típusú ad hoc koalizál. Amíg a vihar elmúlik, utána aztán persze megint jönnek a régi reflexek, de tehát van erre történelmi tapasztalat, ledokumentált eset, hogy voltak ilyen.
Arra, hogy az Estámok ugye ezzel a gazdasági paktummal biztonságot is ad, erre a részére van, ugyanis azért, hogy ez a jelenleg is érvényben levő világkereskedelmi rendszer, ez működjön, ez nem csak arról szólt, hogy fokozatosan leíptették a vámokat, és hogy gyakorlatilag vámmentes, szabad kereskedelem, vagy minimális vámokkal történő szabad kereskedelem jellemezte a világot, ennek az is feltétele volt, gyakorlatilag már a Bretton Woods-i után is, hogy ez csak akkor tud megtörténni, hogyha a hajók azok nyugodtan tudnak tengeren közlekedni.
És nem, a hajók, nem a hútik lövik
és
meg,
pontosan,
nem
és az Amerikai Egyesült Államoknak a hajóit éppen azért, mert akkora katonai ereje van, azt nem nagyon lőtték. Tehát, hogy a kereskedelemhez is szükség van arra, hogy legyen egy biztonsági megállapodás, amit szintén az Egyesült Államok szavatolt. Amellett, hogy letette a voksát a szabad kereskedelem mellett, azzal letette a voksát az úgynevezett béke mellett is, és amellett, hogy hát nyilván nem fogja a legjobb kereskedelmi partnereit kilőni, akár átvitt értelemben se, mert a gazdasága és az a rendszer, aminek az alapjait ő maga fektette le a második világháború után, nyilván különböző formákban, az a saját érdekével menne szembe, hogyha őket lábon lőni, így vagy úgy. Tehát, hogy mindig is a biztonsági garanciák azok valamennyire következtek is ebből a szabadkereskedelmi paktumból. Most, hogy Európa mik fog ebben a a helyzetben lépni. Ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy említette is, ha Kína valóban nem tud az Egyesült Államokba exportálni, vagy hát nyilván csak hatalmas vámok mellett, ami jelentős mértékben, sőt, ilyen vámok mellett gyakorlatilag
nem
teljes mértékben
megszünteti
az export, soha nem teljes mértékben, mert közvetve mindig ott lesz, akkor nyilván egy Európa egy nagy felvevő piac, azért az Európai Unió 27 tagállama, és itt most a 27-ről beszélek, nem is ugye Nagy-Britanniát ki is véve a történetből, ha ez egy gazdaság lenne, ez Kínánál nagyobb GDP-t jelent. Tehát az EU 27 az a világ második legnagyobb gazdasága lenne, ha ez egy ország lenne, és Kína csak utána következne még mindig. Úgyhogy Kínának értelemszerűen, ahogy említette is, az érdekében áll, hogyha ez a kereskedelmi háború az első támokkal fennmarad, hogy hát valahova azokat a termékeket, amiket ő gyakorlatilag kinyom a gazdaságból, azt valahova hát nyilván el kell adni, és Európára jó célpont lenne. Ez azt jelenteni Európa szempontjából, hogy nem csak, hogy elárasztanák a kínai termékek, de még a mostaninál is jobb áron árasztanák el, tehát ennek egy dezinflációs hatása is tud tenni Európára nézve, ami nem föltétlenül egy nagyon rossz hatás, hogyha ezt megint rövid távon nézzük. Én azt gondolom, hogy Európa viszont egy olyan különleges helyzetben van, amiben, hogyha Trumpnak nem jönnek be ezek a számításai, és nem fogja az amerikai gazdaságot olyan pályára tenni, amire ő kívánja, és erről beszéltünk korábban, hogy minimális valószínűség van a mostani közgazdasági tudásunk szerint, akkor Európának ez még, én azt gondolom, hogy jól is tud jönni, mert amit Európában látunk, az az, hogy Európában jellemzően egy nagyobb munkanélküliség van, mint az Egyesült Államokban. És ez az elmúlt 10 évre jellemző, egy magasabb Európai Uniós munkanélküliség. Az amerikai munkaerőpiac az nagyon feszített, egy alacsony munkanélküliséggel működik, tehát nincsenek kihasználatlan munkaerőkapacitások. Európában van, több mint 10 millió munkanélkül van, ez egy jelentős szám. Tehát az európai gazdaság potenciája alatt teljesít. Azaz, hogyha Európa gyakorlatilag rájön arra, magát, hogy beturbozza magát, és erre már vannak jelek, hogy Németország felfüggesztette az adósságféket, azaz túlköltekezhet, ugye az alkotmányban rögzített korábban, ezt az adósságféket felfüggesztette. És ha hadiparra rágyúr, és valamiféle egységben lép fel, akkor az európai gazdaságnak ez egy növekedést jelenthet, azaz a potenciál alatti szintről el tudjon a potenciáig úgy, hogy közben nincsen infláció, és van gazdasági növekedés, miközben Európának a hadipara is megerősödik, és kvázi a saját lábára áll. Úgyhogy én ebben a játszmában sokkal nagyobb valószínűséget, és nem az elfogultságom miatt, de sokkal nagyobb valószínűséget tulajdonítok annak, hogy Európa lesz az, aki jól jár, és az első támok lesz, aki rosszul jár, noha Trump elnöknek az elképzelései ehhez képest pont fordítottak.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Vámról, vámos kapcsolatokról beszélgetünk itt a Tetőteraszon Rácz Béla Gergely egyetemi oktatóval, Bábesbolyai Tudományegyetem docensével. De hát ha megnézzük ezt a egymásnak feszülést, és végül azt próbáljuk kihámozni, hogy na akkor mi kinek a pártján álljunk, mi Románia, mi romániai gazdaság, akkor nem tehetünk egyebet, mint hogy fegyelmezett EU-tagként viselkedünk, és hogy azon belül van mozgástér arra, hogy akár az alumínium, vagy az acél tekintetében, vagy a gumiabroncs kategóriában, mert ezeket exportáljuk leginkább, valamiféle hát enyhítést, külön alkút, nem tudom, dealt összehozzunk Washingtonnal?
Az első támokkal szerintem biztos, hogy nem tud Románia külön alkút gazdasági értelemben, vagy kereskedelmi értelemben összehozni. Lévén, hogy ezek a bejelentett vámok, ezek az EU-ra vonatkoznak, és annak része Románia is. Úgyhogy ilyen külön alkút szerintem semmiképpen sem lehet összehozni. Olyan típusú külön alkúra szerintem szükség lenne, hogy az Egyesült Államok az milyen mértékben engedi el Romániát, vagy milyen mértékben von majd ki, hogyha erre sor kerül katonákat Romániából, vagy milyen egyéb hát elvárásokat támaszt Romániával szemben, erről nyilván lehet külön deal, vagy esetleg arról is, hogy elmagyarázható kéne legyen a Trump adminisztrációnak, hogy Georgescu elnök nem Romániának a javát akarja, és nem hozza, vagy hozta volna el, mert most már ilyen feltételes módban fogalmazunk róla szerencsére a Kánaánt, és...
Hát most jön egy delegáció itt Sertepertél Bukarestben, szétnézendő, megjön aztán a Trump fia egy kelet-európai turnéra. Ezek most félretéve azt, hogy visszatetsz az, hogy egy családtag Kusneréket, meg a többiek, tehát én egyszerűen nem azért, mert egy Ceausescu idő alatt éltem, hanem zsigerileg úgy érzem, hogy ez egy nagyon szerencsétlen történet, amikor a familyt beemeled formálisan is a hatalomba, és nem akármilyen mozgásteret biztosítasz nekik. Na, szóval Biden is a fiával megjátszotta a történetet, szóval van ennek lehet, hogy már amerikai kultúrája, nem tudom, még nem ástam bele magam. Mennyire jöhet, mert gazdasági fórumokra jön. Ő azt mondta hivatalosan, fogadjuk ezt el, hogy ő egy ilyen kelet-európai gazdasági tanácskozás sorozatra érkezik. Na most egy ilyen pozícióban a protokollon kívül van-e mód érdemben valamikről legalább ilyen előegyeztetést, vagy egy bevezetés a című fejezetet megnyitni tárgyalásként?
Én ebben nem vagyok jártas, úgyhogy erre nem tudok, elvileg szokott lenni, tehát, hogy szokott ilyen lenni, meg amikor delegáció jön, akkor ugye egy hatalmas amerikai külügy működik, tehát, hogy az amerikai delegáció, főleg, hogyha ilyen magasrangú, és az elnök emberei azok, akik így vagy úgy, de az elnök emberei azok, akik jönnek, ők minden esetben kapnak egy részletes tájékoztatást arról, hogy mi történik abban az országban, kik azok a szereplők, akivel találkozni fognak, milyen oldalon állnak, tehát, hogy ők soha nem vakon jönnek. Aztán azt, hogy ők mit mondanak el, vagy hogyan cselekszenek, az a politikai játszmák része, de elvileg van egy nagyon alapos felkészítés az érkező delegáció szempontjából. Nyilván az első támok külügye az, aki ezzel felkészíti őket arra, hogy mivel fognak találkozni. Pontosan látják, hogy mi van Romániában, még egyszer a világpolitikai játszmáik mondatják velük ezt vagy azt, és a világpolitikai játszmáiknak nyilván része az, hogy mi történik a gazdaságban, vagy hogyan lehet a gazdasági eszközökkel elérni azokat a világpolitikai célokat, amiknek az elérésén törekednek.
Világ és Kolozsvár, Bábesbolyai Tudományegyetem és Nemzetközi Mezőny. Visszatérő motivum, hogy állnak diákok, trófeákkal mosolyognak, és különböző nemzetközi gazdasági versenyeken esett tanulmányok, én ahogy olvasom ezeket a híreket, hogy ott jeleskednek. Ez miről szól? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mitől hasít ilyen szempontból is a Bábesbolyai Tudományegyetem magyar diákjainak csoportja.
Köszönöm a kérdést, és nagyon örülök, hogy erről is beszéltünk. Nagyon büszkék vagyunk azokra a diákjainkra, akik a nemzetközi megmérettetésben is nagyon jónak bizonyulnak, és elismertetnek. 10 évvel ezelőtt eldöntöttük azt a Bábesbői Tudományegyetem Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Karán, hogy szeretnénk ezt az esetomány módszert beemelni az oktatásba. Ez az oktatásnak is egy része, amikor vállalati problémákat próbálunk megoldani, úgyhogy vállalati problémák azok papírra vannak leírva, tehát nem megyünk el a vállalathoz, hanem bevisszük a vállalati problémákat a terembe.
De ezek valós történetek? Ezek mind valós történetek. Mind valós, tehát nem egy laborban kikutyvasztott
mindig helyzet. Valódi vállalatoknak a valódi problémái, a vállalatok valódi információival, és akkor azt kell megoldani. Nyilván a tanteremben, amikor ezeket csináljuk, és az oktatásba visszük be, akkor hát kvázi mi tanárokként képviseljük a vállalatot, vagy a vállalat szempontjait, de a versenyek azok pont így működnek, egy valódi vállalatnak a valódi problémáját kapják meg, és a zsűriben mindig a vállalatoknak a képviselői ülnek. Tehát, hogy akinek a megoldást prezentálják, az, aki szintén vállalatvezetőként maga is az a problémát találkozik, és aztán neki kell másnak megoldania, és a diákok ötletei, hát nyilván, hogyha azok felhasználhatóak is, van, amikor igen, az az ő problémáját is megoldják. Tehát, hogy amikor, és ugye ez is beszéltünk ugye a globalizált világkereskedelmű és a globalizált világról, az is egy előnye, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy akár csak 15 évvel ezelőtt is nem tudtak volna megmérettetni a mi diákjaink nemzetközi porondon, mert egyrészt az utazás volt lehetetlen, másrészt az információk áramlása sem volt olyan gyors. Ma ugye a mi diákjaink utoljára most éppen Kínában nyerték meg az egyik esettanulmányversenyt, de tavaly decemberben, talán ha jól mondom a dátumot, akkor az Egyesült Államokban, Vermontban nyertek a diákjaink egy ilyen nemzetközi esettanulmány versenyen, mert ma már el lehet utazni a helyszínre, ma már az információ is szabadon áramlik, és hát meg tudnak méretetni a diákjaink. Nem azt mondom, mindig nyernek, de mindig azt a szintet hozzák, amit a legnagyobb és leghíresebb egyetemek diákja is hoznak. Néha mi nyerünk, néha mások.
Matek olimpiákon, nemzetközi versenyeken ott állnak a folyosókon, amit most középiskolásokról beszélek, a jeles egyetemeknek a kiküldöttjei dossziéval, névjegykártyával. Ugyanez csak Pepitában, az ilyen versenyeken is? Tehát, hogy el van elszívás, elcsalás, olyan típusú legalább részképzésre való invitáció, amiből aztán lehet egyéb is?
Olyan is van, és volt is ennek következménye az. Mindig abban reménykedünk, ha valaki elmegy egy másik egyetemre tanulni, miután a BBTN végzett, akkor majd vissza fog jönni Romániába. Viszont ezeken a versenyeken ami jellemzőbb, hogy nem is inkább az egyetemek próbálják a diákjainkat elcsábítani, mert ha nálunk diák, akkor befejezi és maximum a következő mesterire vagy doktorira tudják elcsábítani. De akik a diákjainkat el akarják csábítani ezeken a versenyeken, azok a munkaadók. Hogyha a diákjaink jól teljesítenek, akkor nagyon sok állásjelentést kapnak.
Tehát az már egy állásbőrze.
Inkább egy állásbőrze, így van.
Hát remélem, hogy lesz alkalmunk még találkozni, és ezeket átbeszélni, mert hogy azért a napi szinten közölt valuta árfolyamon kívül is a Kolozsvári Rádiónak azért gondolom közszolgálati média szereplőként ez az egyik tisztje, hogy elmagyarázzon dolgokat a KH-tól a terem közepéig legalábbis, hogy ne botorkáljunk itt a mindenféle. Hát egyrészt ugye pánikot is keltő hírhalmaz, a másik pedig az átpolitizált értelmezése a szakmának. Ilyenkor nagyon nehéz visszafogottan, tárgyszerűen, világosan fogalmazni, úgyhogy én köszönöm ezt a beszélgetést. Némileg tisztáztuk mindazt, ami eléggé bonyolult lesz a továbbiakban, és legalább tudjuk azt, hogy van egy 10%-os nagyjából esély, hogy megvalósuljon valami, és hogy tulajdonképpen mi Európai Unióként, ha van egy kis türelmünk, kitartásunk, és elég okosak vagyunk, és elég empatikusak egymás iránt 27-en, akkor még nyerhetünk is belőle.
Abszolút megvan ennek az esélye, és ennek nagyobb esélye van.
Hát akkor ezzel fejezzük be a mai tetőteraszt, ezzel a bizakodó, mindenképpen derűsebb végszóval. Köszönöm még egyszer ezt az agytágított gazdaságtudományból. A hallgatóknak pedig a figyelmet, tetőterasszal holnap találkoznak a legközelebb, és Kolozs megyéről fogunk beszélni, hiszen a megye alelnöke fog itt lenni majd a stúdióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.